reggeli személy.
Laktam abba is. Kéri László politológus van velünk, bocsánat, elkezdtük már közvetlenül.
Jó reggelt kívánok.
Jó reggelt neked is. Hát van miről beszélni, gondolom, hogy te is követted szombat óta ezt az egész venezuelai történetet.
Hát nem lehetett nem követni, és a CNN-t ki se kapcsolt. A mélyfékkor még azt láttam, hogy Trump megfenyegette a venezuelai sajtót, hogyha nem viselkednek rendesen, akkor még úgy is volt, hogy nagyobb kár érheti őket, mint a Madurót. Őt is megfenyegette, de utána a venezuelai sajtóval is valami baja lehet, mert esetleg nem ünnepelte meg a felszabadítókat, tehát nem tartottak rendes április 4-ét a venezuelai sajtóban. Pedig hát a venezuelai sajtó szerintem így, hogy ilyen amerikai elnök, még aki egy éven belül 3 kontinensen bombázott. Lebombázta az iráni atomlétesítményeket, akkor Nigériában ott az északkeret adott a fulániak, hauszák, ahol vannak az ilyen elég radikális muszlim, ott is bombázott, Nigériában nem régen, most meg Venezuelában is, hát azért ez a nyitán éjjel néztük,
mert reggel 8 voltak ilyen.
Szíriában is bombáztatott, egy kicsit Jemenben is, amikor ott a hajókkal, tehát szerintem minden oka meg lenne a venezuelai sajtónak, hogy javasolja most már tényleg Nobel békedíjra, mert azért ilyen teljesítményt egy amerikai elnök se tudott felmutatni, hogy az uralkodása első évében 3 kontinens sem bombáztatott, szóval én se értem őket, na.
És ha ebből még béke jött volna ki, de hát egyikből se.
Hát most már a kolumbiai elnök is aggódhat mától, ő is megkapta magát.
Jó, hát ahogy itt
nem
követem.
Nem hülyéskedném, ez nagyon komoly dolog. Szóval én ezt az egészet úgy fogom föl kezdettől, hogy ennek a képtelenül sikeres és fantasztikus logisztikai megoldása, hogy hát tulajdonképpen percek alatt elfoglalták a latin-amerikai kontinensnek egyébként a legerősebb hadseregét. Tehát a Venezuela nem egyszerűen egy jelentős ország a olajkitermelésben. Nagyon nagy ország, ezen túl meg stratégiai helyen van, szóval sok oka van annak, hogy szemet lehet rájuk vetni, de hát aki nézte a háttér híreket, itt olyan szovjet fegyverzet van az elmúlt 10 év fejlesztései alapján, amelyekhez az amerikaiak nem jutottak volna hozzá. Tehát van 21 nagyon modern bombázógép, a legmodernebb sorozatvetők vannak, a legmodernebb orosz, ezek mind orosz fejlesztések, ezek most az ülükbe fognak hullani. Egyébként meg milyen bonyolult ezt elszedni más frontokon. Szóval sok oka van annak, hogy Venezuela fontos lehetett Amerikának. Tehát ez a felszabadító háború jelleg, ami így rajta van. Hát Latin-Amerika egyetlen országának a történelme sem szűkölködött ilyen jellegű diktátorokba. Tehát ha végignézed ezt a 200 évet, az önállóvá vált latin-amerikai államoknak a történetét, akkor tulajdonképpen azt merem mondani, hogy főszabályként a legtöbb országban az ilyen típusú vezetők voltak uralmon. Tehát nem kellett olyan nagyon keresgélni az ürügyet. A másik, ami nekem föltűnt az orosz fegyverek elfoglalása mellett, mert erről valahogy nagyon kell, bár Gyarmati István beszélt már egy kicsit erről ma nálatok, hogy azért az egyik legbuzgóbb orosz fegyvervásárló volt Venezuela az elmúlt 10 évben. Hát ott a Chevron. És ott is marad, és meg is kapja, ott van neki egy 50 milliárdos foglalója, vagy nem tudom, minek nevezzem ezt a tulajdonképpen elsőbségi joga, a világ legnagyobb olajtartalékainak a kiaknázására. Tehát, hogyha lehántom ezeket a diplomáciai, nemzetközi jogi, meg ilyen emberjogi és letlenkedéseket, hogy felszabadították ott minden, akkor elég sok ok van ahhoz, hogy azt mondjad, hogy ha az Egyesült Államok megveti tartósan a lábát Venezuelában, meg úgy tűnik, hogy Argentínában már ezt megtette, mert a nagyon kevés állam, aki ezt üdvözölte, nem tudom, nézte, de Argentína volt a másik.
20 akkor milliárd dollárért már
azt, igen, azt akarom mondani, hogy lényegében harapófogóba sikerül Latin Amerikát hosszú időre fogni, és meg lehet akadályozni azt, amitől az amerikaiak irtoznak már 10-15 éves irtozhatnak is, hogy olyan erejű a kínai tőkebehatolás. Egyébként a venezuelai kőolajiparban nagyon jelentős kínai tőkebefektetések voltak. Tehát az én szememben kicsit tudom, túlbonyolítom, de mindjárt befejezem. Tehát az, ami most történik Venezuelában, az része annak a nagy átfogó játszmának, amely a háttérben már hosszú ideje zajlik, hogy ki a jövő, amerikai vagy kínai, de erről a lepelz, mióta a Trump kormányozni kezdett, lehullott, és szinte minden lépést csak ezzel magyarázhatunk, hogy Amerika lázasan igyekszik elébe menni mindenütt az előre tolt kínai helyőrségeknek, akár gazdasági, akár diplomáciai, akár katonapolitikai értelemben. Tehát én ezt az egészet úgy fogom föl, hogy hát igen, Amerika az amerikai, aki ez most nem az egykori spanyol gyarmatosítók helyére tolakodó 19. század elejé angol, holland, franciáknak szól, hanem a kínaiaknak szól, hogy nehogy ma azt higgyétek, hogy ezt a kontinenst is megkapjátok. Úgyhogy ezt tudom, hogy elnagyolt magyarázat, de én inkább ebben a keretben fogom föl. Aztán ennek vannak részletlejátszásai.
Most merek kicsit álmodni, és akkor a magyar szállat nézzük ebben a dologban.
Az nagyon érdekes, igen.
Ugye kiderült, mert ugye a Magyar Péter hozta nyilvánosságra egy fotót, ahol mi külügyminiszterünk lázasan szorongatja Maduro kezét, és hát az ő kommentje az egy végtelen barátság, tisztelet, szeretet. Ez abban a pillanatban történt egyébként, amikor már az Egyesült Államok és az Európai Unió is közölte, hogy nem fogadja el Madurót, mert hogy elcsalta a választást. Hát persze nem csak ezt csalta el, a korábbit is elcsalta, tehát egy végtelen csalás sorozatban van. És akkor nem tekintik legitim elnöknek, Magyarország annak tekintette.
Igen, mert hogyha Putyin is, meg a Xi Jinping is annak tekintette, akkor ez a nagyon érdekes magyar diplomáciai körtánc, hogy állandóan mérlegelni kell, hogy mindegyik nagyhatalommal jobba akarunk lenni, mindegyiküknél jó fiú akarunk lenni, az szükségképpen ezzel jár, hogyha ezek a nagyhatalmak között valami ütközés van, akkor néha választanunk kell. Most például a súlyos csöndet választott egy ideig, bár amikor mi beszélünk itt, nem sokára lesz Orbán Viktor sajtótájékoztató, úgyhogy biztos, hogy mi itten 9 és 10 között beszélgetünk, és azt hiszem 11 órakor lesz Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztató, lehet, hogy eddig tart a csend, lehet, hogy eddigre megszüli az álláspontot, ami hát a legutolsó vezérelve a magyar külpolitikának ez a feltétlen amerikai barátság volt, és mindenbe elfogadjuk az amerikai stratégiai gondolkodást. És tehát amikor megjelent ez a 33 oldal, Orbán Viktor képes volt először azt mondani, hogy mintha mi írtuk volna, emlékszel erre, és még büszke is volt rá, édes Istenem. Szóval...
A mintára.
Valamilyen módon állást kell foglalni, mert a legelső elítélő nyilatkozatok, ha én jól látom, Putyintól és Xi Jinpingtől jöttek, akiknek azért ebben rengeteg pénzük benne van, és akkor ebben a helyzetben olyan álláspontot elfoglalni, ami Amerikának is jó, az oroszoknak is jó, meg kínaiaknak is jó, azt alig tartom elképzelhetőnek. Lehet, hogy a csönd volt erre eddig a válasz. Tehát, hogy jobb, hogyha nem foglalunk állást, bár nagyon kínos, hogy az Európai Unió ebből az egész halatlan, kaotikus dologból egy dolgot vet ki, ez a nemzetközi jogi sérelem, és ezt úgy látom, hogy 26 ország osztotta is. Nagyon érdekes, hogy egyébként Orbán elvbarátai is aláírták ezt az uniós nyilatkozatot. Szóval... Több szempontból is nehéz elképzelni, hogy ezt a lapítást hosszú távon tudjuk folytatni. Valamilyen állást kell foglalni. Én nekem az az érzésem, hogy a választás előtti hónapokban az Orbán adminisztráció számára a legfontosabb azért az amerikai álláspont követése lesz.
De hát legalábbis úgy tűnik, megpróbálok fogalmazni, várja, de hát úgy tűnik, hogy az ő kiszolgáltatottsága Putyinnal szemben nagyobb.
Hát ezt azért nehéz megítélnünk, mert nem tudjuk pontosan, mindenki tudja ebben az országban, és évek óta folyik a találgatás, hogy miféle kiszolgáltatottsága, hogy tud-e róla valamit, meg van-e ott valami papír, amit én nem hiszek, mert mi a francot tudhat Putyin még Orbánról, amit ha itthon megtudnának, az őt imádókban megrendülne a bizalom.
Hát csak pénzek
a pénzt, azt el tudom képzelni, azt sokkal jobban el tudom képzelni, hogy két dolog itt, ami szemet szúr, ez a A rendületlen ragaszkodás az orosz kőolaj és földgáz behozatalhoz, amiből azért itt néhány szakember járt itt nálatok több is az elmúlt időben. Szokta mondogatni, hogy hát itt nem annyira arról van szó, hogy rászorulunk, mert nélkül nem lehetne megoldani a fogyasztást, hanem mi reexportőrök vagyunk. Tehát ebből az orosz gázból, orosz olajból milyen különböző közvetítők útján nagyon sokat terítünk a szomszéd országokba, akik ma akkor boldogok, mert nem szankció köteles az ő fogyasztásuk, hogy nem közvetlenül vesznek orosz energiahordozókat, de mi ezen eszméletlen sokat keresünk. Tehát el tudom képzelni, hogy az Orbán Szijjártó Duónak a bekapcsolása ebbe az egész folyamatba, hogy miért kell nekünk állandóan, ha kell, hanem orosz barátoknak lenni. Ez ennek az anyagi hátterében ez áll, hogy hát hittem 15 éve iszonyú, azért 100 milliárdos nagyságrendeket jelentő hasznot tesznek el valahol valakik, akiknek elképzelhető, hogy a hátterében, hogy nagyon bonyolult nemzetközi céghálók vannak, amelyekben ottan növekvő magyar részesedéseket is találnak strómanokon keresztül. Szóval el tudom képzelni, hogy ez a rejtély, hogy miért vagyunk mi ennyire orosz barátok, ez majd egykoron, ha kiderülnek itt szerződések, akkor visszavezethető lesz egy olyan kivételes anyagi haszonszerzési lehetőségre, amihez hasonló volumenű és folyamatos, tehát ez egy ilyen minden évben újra termelődő haszon. Ez azért nem lett volna ennek a legszűkebb körű Fidesz brancsnak, úgyhogy én inkább errefele keresgélném az okokat, semmiféle ideológiai háttér nincsen, illetve az csak lepelehez, és ez a morális felhangok, hogy hát tudnak rólunk valamit, amit mi nem tudnánk, szóval hát ezt én nem tartom komoly dolognak. Nagyon komoly, nem kicsi, hanem nagyon komoly, nagyon nagy volumenű anyagi haszon kell a hátterébe ahhoz, hogy te folyamatosan a kormányzásod 16 éve során fölvállaltál mindenféle szinten a nemzetközi szervezetekben, a nemzetközi diplomáciában, és ráadásul a 22-es háború kitörése óta egyre kínosabb módon, mert amíg ez a háború nem volt, addig csak húzhatta mindenki a száját. De hát mióta ez a háború van, azóta letagadni azt, amit mindenki tud, hogy nem vagy hajlandó elismerni, hogy ki a megtámadott és ki a megtámadó, az nagyon komoly fizetséget kell neked kapni ahhoz, hogy te ezt a szemrebenés nélküli hazudozást folyamatosan most már negyedik éve vállald. Na most ilyen helyzetben Putyinék tiltakoztak először Venezuela ellen. Hát azért elvesztettek egy nagyon fontos szövetséges, mert azért Oroszország bármennyire is nem Szovjetunió, szereti magát globális játékosnak tudni. És bizony sokig ott is hagyta a kezét, lábát majdnem mindenütt, és az nem kérdés, hogy nekik Venezuela volt a legfontosabb bázisuk. Tehát ilyen értelemben hosszú kerülővel, hogy értem én ezt a Szijjártó rajongást, a mindenki által megvetett venezuelai berendezkedéshez is. Bár itt volt még egy nagyon furcsa szál, ezt most ki biztos elő fogják hozni, hogy ezrével kellett kimenteni magyarokat néhány évvel ezelőtt, és elég nagy csöndbe külön repülőkkel.
Magyarokat, hát
olyan magyarokat, akik magyar származásak voltak eredetileg, állítólag. És hát mitől nagyszülők, vagy minden, tehát ha nagyon lehetett, akkor meg lehetett szerezni ezt a magyar állampolgárságot ilyen másodlagos opcióként, de kétségtelen, hogy voltak elég sokan ilyen magyar származású háttérrel rendelkezők, akik veszélyeztetve érezték magukat egzisztenciálisan, meg főleg a vagyonukat, és ezek közül a magyar kormány nagyon sokakat kimentett ide, és ilyen mindenféle legendák voltak, hogy hol helyezték el őket, meg mit hoztak ezek magukkal. Tehát az, hogy ő nekik menekülni kellett az egyébként hőszeretett rezsim elől, ez egy újabb érdekes és zavaros szál ebben a történetben, hogy hát akkor a te barátod elő meg ki kell menteni azokat, akik ez más típusú kötöttséged van.
Ha jól értem a te érvelésedet, az, hogy mi köti ezt a rezsimet mihez, hogy ez a pénz,
igen.
Akkor itt ebben is lehetett valami pénz.
Biztos volt. Az a közvetítés, hogy kimenteni ezeket az embereket, ez nem annyira filantróp alapon zajlott, mert ha csak ez lett volna, akkor rengeteget hallottunk volna róla. Elég nagy csöndben volt, ahhoz, hogy elég sok emberről volt egy egyébként.
Egyre használták őket egyébként, ugye az első kerületben jelentettek be nagyon sokat a választás előtt, igen, a kerületi választás, igen, igen, előtt, és meg is nyerte a Fidesz. Nem tudom, hogy ezekkel csak...
Na szóval, látod, rövid ideje beszélgetünk még csak, és erről az egyetlen dologról, ami egy alig háromnapos, vagy két és fél háromnapos esemény, hogy hányfele ágazik el az értelmezési lehetőség a világpolitikától a legszűkebb magyar választási kampánypolitikáig, hogy mennyire összetett egy ilyen helyzet, ami fölülről egyszerűnek tűnik, mert a Trump parancsot adott a katonaságnak, amelyik ezt ilyen másfél órán belül elintézte. Az én olvasatom most már a harmadik nap után az, hogy ez az egész világnak szól. Alapvetően egy olyan üzenet, ez az amerikai gesztus, hogy megmutatom, hogy nemhogy enyém a világ legerősebb hadserege, mert ezt is tudták, de a világ leghatékonyabb hadserege is. Aki itt uberkódik bármelyik kontinensen a világon, annak itt van a tantörténet, hogy még egy igen jó felgyerzett és szovjet fegyverekkel, vagy orosz fegyverekkel ellátott, modern fegyverekkel ellátott Venezuelát is el tudunk intézni 60-70 percen belül, mert az amerikai hadseregnek a technikai felkészültsége, tréningje az olyan szinten áll, hogy a világ bármelyik végén pillanatok alatt tud rendezkedni. Szerintem ez az olvasat, hogy nem ennyire csak magánjellegű, hanem beleillik mindabba, amivel a külpolitikai elemzők izlegetik egy éve, mert most már éppen egy év lesz, január 21-én lesz egy éve, hogy Trump elkezdett kormányozni, és ennek az egy évnek a mérlege az, hogy Amerika súlyát, helyét, jelentőségét minden korábbihoz képest megemelte a világban, de elég fenyegető gesztusokkal. Tehát kezdte a vámokkal, ugye? És aztán kezdte ezekkel a kiszámíthatatlan külpolitikai lépésekkel, majd folytatta ezekkel a kifejezetten fenyegető jellegű gesztusokkal, amivel Mexikót, Kanadát, most megint Grönlandot szóba hozta.
Igen, Grönlandot megint szóba hozta, Venezuela után, hogy az is kell.
És azért ez a tantörténet, amit itt a sajtótájékoztatóan elmondott, hogy ebből tanuljon a többi érintett ország, és azonnal mindenki Mexikóra gondolt. Mert amit felsorolt mi érveként, hogy miért kellett venezuelai vezetéssel leszámolni, az a mexikóiakra pontosan ugyanúgy érvényes. Szóval csak azt akarom kihozni, hogy ne legyünk már vakok, olyan mértékben emelkedett meg Amerika presztízses súlya fenyegető jellege az elmúlt egy évben, amire így mi, akik itt már ilyen 70-en túl vagyunk lassan, mi sem nagyon emlékeztetünk, hogy ennyire ez volt az érzésünk, hogy nem, hogy az volt a tudat, hogy megbukott ki a Szovjetunió 90-ben, hogy vége a kétpólusú világnak, és egypólusú világ lesz. És akkor úgy bele is törődtek sokáig, hogy hát tényleg akkor Amerika, mert egy ilyen jó pedigréjű demokráciát, mindig segítette a demokratikus átmenetet mindenütt a világban. Hát most rá kell döbbenni, hogy ennek az egypólusúságnak az eszkalációja, hogy már több pólusúvá váljon a világ, ami fenyegetett itt 2000 után. Ennek van egy ilyen haláltánc jellege, egy ilyen végjáték, hogy Amerika még egyszer megmutatja az erejét a világ egésze számára, hogy tudjátok ám, hogy merre hány méter, hogy kivel kötözködtök. Szóval ilyen erővel nem emlékszem, hogy Amerika az elmúlt évtizedek során törekedett volna arra, hogy oda dörgölje mind az öt kontinens orra alá, hogy hát azért vegyetek már tudomás, hogy egy úr van a világban, egy akarat van a világban, tehát ezt az Amerika az amerikaiakért, ezt szerintem pillanatok alatt stilizálja Trump, hogy hát ez a földgolyó pillanatnyilag az enyém. Tehát úgy viselkedik vele, mint amikor a FIFA elnök mutatta neki, tudod, a trófát, a foci világbajnokság trófáját, akkor azt úgy először elvette, hogy azt hitte, hogy az is az övé. Tehát,
miért lehet, hogy berúgta azt a gólt, nem?
Lehet. Úgy szóval gondolom. Ennek is van egy tágabb olvasata, hogy nagyhatalmak történelmileg a bukás előtti időszakban szoktak így viselkedni. Tehát amikor fölösleges energiák tömegét mozdítják arra, hogy megmutassák mindenki számára azt, amit egyébként mindenki tud, hogy ők a legerősebbek, de amikor ezt ilyen túlspilázzák, amikor fölös gesztusokkal toldják meg, akkor emögött mindig fölsellik a lehetséges bukásnak a horizontja.
Hát azt most is lehet látni, hogy ezeknek a jó része látszott. Tehát ugye most elvitték a venezuelai elnököt, de ott maradt a rendszer, a hadsereg, az elit, továbbra is ott van, és egy sok millió ember, amelyik, hát azt elfelejtjük megemlíteni, hogy haszonélvezője volt a Maduro-féle szocializmusnak. Osztogatás volt magyarán, ameddig lehetett. Majd nézzük meg Gázát. Megtörtént a béke? Nem történt.
Nem történt, meg sehol nem történt semmi. Ukrajnában lett 24 órán belül, tehát ha a tényleges eredmények felől nézzük, akkor tulajdonképpen azt is mondhatom, hogy a Trumpja egy év az csupa kudarc, de ha a látszat felől nézem, akkor az, hogy ilyen intenzitással a világ minden részén beavatkozni mindenbe, és mindenütt erődemonstrációt tartani, erre nem volt képes az Egyesült Államok, vagy nem akarta csinálni ilyen erővel. Tehát igen, nagyon ellentmondásos az összkép így egy év után, amit mondasz, mert egyrészt tulajdonképpen a káosz növelte csak mindenütt, a bizonytalanságot, másrészt viszont mindenütt megmutatta azt, hogy nélküle nem történhet semmi. Csak ez a nélküle nem történhet semmi, ez egyelőre az, hogy vele csak a káosz növekszik mindenütt, és nem oldódik meg semmi. Tehát ha ebből indulok ki, amit most mondta, akkor Venezuela népére nem annyira az vár, amit így az első trumpi nyilatkozatokból vártam, hogy jön a boldogság, a szabadság, és akkor egy ilyen aranykor vár rájuk. Tehát lehet, hogy Venezuela népe is beletörődik abba, hogy náluk is repülő rajt lesz.
Hát hiszen annyira nem, hogy hiszen ott van egy venezuelai győztes az elnökválasztáson, akitől ugye Maduro elcsalta, és aki számüzetésben van, csak annyit kellene neki mondani, hogy itt az út. Tessék. Vagy itt van ez a Nobel békedíjat kapott venezuelai hölgy, aki amúgy is ajánlotta
Trumpnak a
díjat, hogy ne síránkozza már annyit, és ne legyen így annyira, odaadja neki a díjat. Nem kell ő se. Senki nem kell.
Hát ebből is az következik, hogy számtalan minimum innen Magyarországról beláthatóan is legalább 3-4 fejlemény nyílna meg, és nem tudni, hogy az Egyesült Államok melyiket fogja most még választani. Én a Rubio nyilatkozataiból is, és a Trumpjaiból is azt vettem ki, hogy egyelőre erre a transition periodra, erre az átmeneti időszakra úgy gondolják, hogy ők irányítják az országot. Tehát valószínűleg időt adnak maguknak, hogy akár egy új választás, akár a régi választás valós győztese, akár ez a Nobel békedíjas, vagy szóval, hogy megtalálni a komprádor burzsóáziát, hogy ki az, akire ott lehet hagyni az országot, az időt vesz igénybe. Valószínűleg az lesz, aki kiszolgáltatja ezeket az orosz fegyvereket az amerikai ellenőrzésnek, és kiszolgáltatja az olajkincsnek a kiaknázását a Chevronnak, meg a többieknek, mert azért van ám itt még egy olvasat. A Trumpi kampány támogatásában a nagy hatalmas olajipari cégek elég jelentős szerepet tettek be, úgyhogy én a Zitának, amikor először hallottam, hogy ez reggel 8-kor volt magyar idő szerint, és rögtön a CNN-en láttam reggel, hogy mi történt, mondtam, hogy na akkor a Trump most törleszti az olajcégeknek az adósságot, hogy akkor most egy kicsit visszaadja, hogy akkor tessék, megkapjátok a venezuelai, hát azért ez egy nagyon jelentős olajkincs, ami ott van, hogy először azt hittem, hogy pusztán csak erről van szó, hogy akkor kifizeti őket. Ezt most se zárom ki, mert azért a háttérben látom, hogy azonnal, sőt, mondogatta is, hogy hát akkor az amerikai tőkebefektetőknek ott a venezuelai olajkincsben, és egyre többet beszél egyébként az utolsó nyilatkozataiban az olajkiaknázás szabad, mi voltál, amit azt érted, hogy akkor az szabad az amerikaiaknak elvinni. Szóval annyi fele kéne elindulni. Olyan érdekes, hogy mennyire összetetté vált a világon 2025-26-ra, hogy egy ilyen távoli konfliktus, amiről azt gondolnánk, hogy hát mi közünk nekünk ehhez, azt se tudjuk igazán, hogy hol van ez az ország, hogyha vaktérképen meg kéne mutatni, 100 magyarból 90 nem tudná eldönteni, hogy Kolumbia és Venezuela közül melyiket választaná. És akkor kiderül, hogy olyan szoros kötelékek fűzik a világ legtávolabbi pontjait is egymáshoz, amiből nem tudja magát Magyarország se kivonni. Tehát érinti a nemzetközi kapcsolatok szintjétől kezdve a mindennapi gazdaság szintjéig, csak még ezt most nem tudjuk átlátni, hogy egyet látunk, mi hétfőn délelőtt beszélgetünk, eddig mi úgy látom, hogy ahhoz a kisebbséghez tartozunk, akik elfogadják az amerikai álláspontot. Nem helyeselünk hangosan, de semmiképpen nem állunk azok mellé, akik tiltakoznak. Akik tiltakoznak, azok meg nagyon sokféle módon tiltakoznak. Tehát egyrészt síratják az odavitt tőkéjüket, mint a kínaiak, másrészt meg ez a hagyományos európai öreguras, ez egy nemzetközi jogtisztelő mentalitás, hogy hát már álljon meg a világ, hát oda mennek, és elviszik egy másik ország vezetését, és majd a saját bíróságuk elé állítják, hát hogy néz ez ki? Úgyhogy ezek különböző gyökerű ellenkezések, különböző gyökerű nemetmondások, egyikhez sem csatlakozunk, de miért is csatlakozna Magyarország, amikor ezek egyik helyéhez se fűzi igazi kötelék. Tehát, hogyha nemzetközi jogi tisztelet fűzni, akkor Ukrajna ügyében is másképp kéne neki beszélni. Ha nemzetközi jogi tisztelet fűzni, akkor nem lehetett volna lapítani itten a beles dekrétumok felmelegítésében, és akkor még sok mindent el lehet mondani. Tehát megint lelepleződik az a magyar politika, amelyik belesüpped a pillanatnyi érdekei követésébe. A pillanatnyi érdekeket nagyon sokszor át lehet látni, de van úgy, hogy azt se tudod átlátni. Szerintem most a magyar politikai elitnek, mármint a Fidesz elitnek, ilyen helyzetet kell megoldania, hogy rohadtul szeretné követni a maga legfontosabb érdekeit, de nem tudja még eldönteni.
Hogy mi az érdeke?
Nem tudja, hogy mi, hogy akkor kitartani utolsó ilyen európai csatlósként Amerika mellett, miközben az összes európai állam nem ezt teszi, vagy kitartani a kínai és az orosz érdekeknek a támogatása mellett, vagy kitartani az, hogy hát itt egyszer elhíreztettük, hogy mi vagyunk Amerika legnagyobb barátja. De most akkor betettük a zsetont ebbe az üzletbe, akkor ezt végig kell vinni, hogy akkor is nekünk kell lenni Amerika leghűségesebb barátjának, ha egyébként szégyelnél valóan viselkedik a nagybarátunk, és rajtunk kívül mindenki látja, hogy hát ezt azért már nem lehetne csinálni, akkor se szabad szólnunk. Szóval elég érdekes helyzet, ha belegondolsz, hogy nem mindig olyan könnyű követni a pillanatnyi érdekeidet akkor, hogyha neked nincsenek elveid.
Hát oké, lehet mindenféle érdekeket követni természetesen, de hol a haszna? Hol láttál hasznát annak, hogy kínai érdekeket követ ez a kormány? Hol láttál a hasznát annak, hogy Putyin érdekeit képviseli a világban ez a kormány? Hol láttál annak hasznát, hogy Trump az én nagy barátom, és én, meg az elnök úr, nagy tettekre készülünk a világban, amíg emlékszel erre?
Hogyne, persze.
Aztán ebből... Igen.
Mind a három példát meg még lehetne mondani további példákat, és ugyanazt mutatja, hogy egy szűkörű politikai csoportnak az érdekei, amikre nincs rálátásunk, mert nem tudjuk az alkukat, nem láttuk azokat a szerződéseket, lehet, hogy nem is voltak azok a szerződések, lásd, Amerika esetében kiderült, hogy
az nincsen. Afrikai kaland, azt sem láttuk.
Igen, nem látjuk, ezek mind olyan szűkörű érdekeket kiszolgálók, amiket azonnal megpróbálnak leönteni nemzeti érdeke, lévén, hogy ő a külügyminiszter, lévén, hogy ő a miniszterelnök, lévén, hogy az ő szóvivői szólalnak meg reggeltől estig a médiában, ezért azt a látszatot igyekeznek kelteni mindegyik esetben, az akkumulátoripar befogadásától, az oroszok támogatásáig, az amerikaiak kiszolgálásáig, mintha ez nemzeti érdek lenne, ezeknek egyik ponton sincs közel semmiféle nemzeti érdekhez. Ezek mind valami olyan szűkörű csoportnak lehetnek az anyagi vagy presztízs érdekei, a kettő nem zárja ki egymást, mert Orbán szempontjából például az a presztízs érdek, hogy így tudom magam fönntartani a világ jelentős vezetőinek a látszata szintjén, hogy akkor én mindig követem a nagyhatalmaknak a sasszéit akkor is, amikor senki más nem követi, mert akkor így egy együtt dübörgök velük, ugye, mint ez a régi vicc mondja. Itt még látom a presztízs érdeket, hogyha te szemben így rendszeresen a te két szövetségi rendszereddel, a NATO-val meg az Európai Unióval, de cserébe megkapod azt a látszatot, hogy viszont ott emlegetnek a világ legbefolyásosabb vezetői közt, akkor ebből remélhető olyan presztízs érdek, amelyiknek még akár a választási mozgósításnál is van hatása. Szerintem Orbán így gondolkodott még 24-ben, de valószínűleg a 25-ös év nagy részében is, hogy Hát lehet, hogy itthon vannak gondok, lehet, hogy lett már ellenfelem is, de minden, de hát azért a híveim azok tudják, hogy én ott vagyok a világ legjelentősebb vezetői közt, akik meg nem szeretnek engem, azoknak meg majd rendszeresen megüzenjük, hogy hát nem már csak nem egy olyan nyikhajt akartok, akiket tiszaszerte ismernek az ártérbe, én meg itt bolyongok a nagyhatalmak vezetői között, hogy szerintem ez a fajta tévhit Orbánt olyan mértékben rabul ejtette, hogy a 26-os választást meg lehet nyerni egy ilyen nemzetközi presztízzel, hogy akkor az majd ráháramlik az itthoni teljesítményre és elhomályosítja az itthoni dolgokat, hogy ettől nehezen tud szabadulni. Tehát egyfelől, hogyha innen nézem, akkor nyilván vannak a csatolt részeiben Szijjártó és társai meg a többieknél olyan érdekek, hogy amikor mi elfogadunk olyan egyoldalú kötődéseket, lásd orosz energiabehozatal, lásd kínai akkumulátoripar, akkor azért a közvetítőknek jelentős haszna szokott lenni. Tehát csak egy példát, hogy nem nagyon veri a magyar média nagy dobra, pedig Szijjártó egyszer elismerte, még tavaly az év derekán, hogy eddig 1500 milliárd forintot szántunk állami támogatásként ezeknek az akkumulátor ipari beruházásoknak. De most miután nem láttunk egyetlen ilyen szerződést, azért ott van a gyanú az emberben, hogy az önkéntes és boldog pénzkiszórás két ország számára, a dél-koreai meg a kínai beruházóknak, hogy netán lehet, hogy azzal jár, hogy ebből valamit visszatérítenek neked, aki hoztad ezt az iparágat ide, aminek nincsen semmilyen feltétele. Nincs hozzá munkaerő, nincs hozzá víz, nincs hozzá energia, nincs hozzá piac se, ugye ha megnézed a tavalyi teljesítményét az akkumulátoriparnak, akkor magával rá az egész a magyar ipari teljesítményt. De hát valakinek csak van haszna ezen, hogyha ilyen blamát is válasz. Tehát a válasz arra, amit te az előbb kérdeztél, hogy egyfelől vannak ilyen vélt nemzetközi presztízs termékek, amiket itthon lehet értékesíteni, és túlértékelik ennek a hatását szerintem. Másfelől meg vannak olyan zárt szűk csoport érdekek, akiknek ez nagyon komoly anyagi haszon akkor is, hogyha a magyar gazdaság és a magyar társadalom egészének ez nem hogy haszon, hanem kár. Akkor is. Ezeknek a tisztázására ilyen körülmények közt, hogy most mi kampányidőszakban leszünk 100 napon keresztül, nagyon kevés esélyt látok. De hogyha megbukna az Orbán kormány, akkor azért látnék erre esélyt, hogy hát ezek mögött kell lennie megállapodásoknak, írásbeli megállapodásoknak, kell lennie olyan szerződéseknek, amikre mindig ilyen szempillát rebegtetve azt mondják, hogy hát üzleti titok, hát ragaszkodik hozzá a másik fél, hogy nem mondjuk meg, és ilyenkor mindig szétrobbanok a tévé előtt, hogy anyád, nem te szoktál reggeltől estig szájálni a szuverenitásról, a nemzeti érdekről? Nem te mondod mindig másokkal szemben, hogy te vagy a szuverenitás bajnoka? Hát hol van a te szuverenitás védő nagyszerű etoszod akkor, amikor a vele szerződők mindig rád kényszerítik arra, hogy egyébként a mi bőrünkre, meg az unokáink bőrére menő szerződéseknél te simán elfogadd azt, hogy a másik számára ez üzleti érdek, ezért nem tartozik a magyar népre, hogy mit fogunk fizetni mi ezért. Mit fizetünk az orosz energiafüggénység, mit fizetünk a dél-koreai és az ide települő kínai gyáraknak a fenntartásai, ami ezt te tulajdonképpen csak a területet adod. Mert minden egyéb, ami egyébként bővítette újratermelési értékteremtő rész, az arra már az nem tartozik. Szóval nagyon sok mindent kell majd itt idővel tisztázni, de arra én nem látok esélyt, hogy ezt ebben a választásig tartó időben, mert ezek azért elég összetett dolgok, ezeket nem lehet lefordítani kampánynyelvre. Tehát azt mondom, hogy te nem is áracsökkent, te nem is adót csökkentesz, hanem adót növelsz, és te háborúpárti vagy nem békepárti, amikor le lehet egyszerűsíteni egy oldalon a diskurzust erre a szintre, akkor ilyen tárgyszerű kérdéseket, hogy mi van-e mögött mögött, az egész mögött? Miféle szerződéseket kötöttek itt 15 éven keresztül? Mire ment el az a pénz, hogy Európában, az Európai Unióban egyetlen ország költségvetésében nincs példa arra, hogy az úgynevezett gazdaság támogatás, mert ezen a szürügyen van, ilyen hatalmas része legyen a költségvetésnek. A gazdaság támogatás az ilyen nem teljesen világosan és szinte biztosan meg nem térülő beruházás támogatásokat jelentett legtöbbször. Ezeknek a hátteréről, ezeknek a szerződési feltételeiről az égvilágon semmit nem tudunk. Egy olyan hatalom titkolózik ilyenkor, amelyik egyébként mindig hegykén a nemzeti szuverenitásra hivatkozik, és amikor a saját hatalmi hátterének ezek a legfontosabb titkai lennének a feltárandók, akkor meg valahogy nem jön elő ez a szuverenitást védő, hanem éppen az jön, hogy imádnak titkolózni. És akkor az emberben nagy a gyanú, hogy azért titkolóztok, mert hogyha kiderülne, hogy milyen feltételek kezd zajlanak az ilyen, mert nem tudjuk a paksi szerződése, nem tudjuk a Belgrád vasút szerződést, tehát minden olyan, amit sok százmilliárd, netán ezer milliárdos nagyságrend, azoknak az elemi feltételeiről nincs fogalmunk. És ezt a képtelenséget, hogy így élünk ebben az országban, hogy etetnek minket ezzel, hogy a szuverenitás védők, érted, egész Európában is ezzel házal, hogy másokkal összefog, akiknek szintén ilyen szent a nemzeti szuverenitás, és közben az érdemi kérdésekre kérdezni rá, akkor kiderül, hogy nem nemzeti érdekvédelemről van szó, hanem nemzetárulásról van szó. Mert tulajdonképpen ebben az esetben, ha megnézed, hogy mi pénzt pazaroltak el ebben a 16 évben olyan gyanús beruházásokra, amik egyszerűen maga az összeg is mindig a sajtó nyomására szivárogva több lépésben derül ki, de hogy ennek milyen konkrét feltétele vannak, ez soha az életben nem sikerült megtudnunk. Egy ilyen kétségbe esett ellentmondás halomban élünk, és ezeknek az ellentmondásoknak a feltárása, a nyilvános megvitatása kampányidőszakban azt hiszem, hogy reménytelen.
Amit a felmérések mutatnak, az, hogy mindenek dacára, amit Orbán gondol magáról, vagy a nemzetközi szerepléséről, vagy amit a orbáni propaganda elér, dacára annak, amit elér bizonyos hatásra kerülnöket természetesen, hát még mindig vezet a Tisza. Ilyen olyan mértékben, nem kétharmados mértékben, az világosan látszik. Ez az egyik, ami még mindig tény. A másik tény az, hogy a társadalom jelentős része, a többsége nem gondolja, hogy Orbán meg fog bukni. Úgy gondolja, hogy a Fidesznek nagyobb esélye van megmaradni. Ez két olyan dolog, ami üti egymást. Az egyik a remény, a másik pedig a reménytelenség, annak belátása, hogy ott van az erő, és itt vagyok én. Mi lesz ennek a föloldhatatlan diotómiának a vége?
Az, hogy az egyéni választókörzetekben dől majd el minden, az lesz a feloldása. Tehát ezeknek az adatoknak az átfordíthatósága várható választási eredményekre nagyon kétséges. Tehát egyrészt az is, hogy hogyan hullámzik a két nagy tábor közötti támogatás, ezek azért nem azt mutatják, hogy olyan változások történtek volna, ami megszünteti a lényeget, hogy a 106 körzetben két jelölt versenye lesz. És hogy a két jelölt versenyében lesz-e jelentősége ennek, hogy most épp egy intézet eszmérte, hogy felülkerekedtek azok, akik szerint az Orbánék győzelme inkább várható, mint a Tiszái. Erre azt tudom mondani, hogy ez december volt, a nagy osztogatások ideje. Tehát én ennél jóval többet vártam. Tehát az, hogy ez a hihetetlen meglódoló, és nem tudom mennyire figyelted az első 4 nap a kormányzati médiát, reggeltől estig ömlik a 10% ide, 10% oda, ide milliárd, oda milliárd, tehát iszonyú erővel nyomják azt, hogy ki mindenki kap mindent, és mindenki milyen jó jár velük. Én azt hittem, hogy ebből nagyobb fokú változás lesz majd, főleg a bizonytalanok között. Mert azt már nem gondoltam, hogy akik el akarják küldeni az Orbán rezsimet, azok ettől megváltoznak. Azt gondoltam, hogy a Fidesz otthagyó jelentős tábor, abban azért sokakat meggondolkodtat ez. Szerintem ez zajlik most. A Fidesz a 2022-es táborából durva elvesztett 1 millió embert, ebből szerintem egy ilyen néhány százezerre, egy 3-400 ezerre komoly hatással van ez, hogy hát persze loptak, meg hazudnak, meg hát tényleg szemérmetlen, hogy viselkednek, de azért legalább mégiscsak észhezt értek a végén, és a lopott holmit megosztják velünk is, és akkor így ilyen szégyellős fideszesként visszasúnyogni a fél éve, egy éve ott hagyott táborhoz, ez engem nem lep meg. Az meglep, hogy csak ennyien. Tehát azt hittem, hogy ez a hihetetlen osztogatás, ez jelentősebb mértékben változtatja meg majd az erőviszonyokat. Nem változtatta meg alapvetően. Tehát az, hogy nyitva maradt, most itt január 5-én beszélünk, és nyitva van a választás, hogy nincs okom kételkedni abban, hogy meg fog bukni az Orbán kormány, mert legalább annyi számot, adatot és személyes élményt tudok fölmutatni, mint amit nem tudtam volna se 22-ben, se 18, az előző 4 választásnál sose tudtam volna. Ezért változatlan azt mondom, hogy ez a küzdelem az egyéni körzetekbe fog eldőlni. Az egyéni körzeteknél pedig az, hogy kinek van mobilizációs kapacitása, ezt most magyarul is el kéne mondani, tehát ki tud majd több embert rábírni az adott választási körzetbe, hogy tessék elmenni szavazni. Akkor ebből nekem két következtetés adódik. Az egyik az, hogy ez a várható 2026-os eredmény hihetetlen módon ki lesz téve a részvétel nagyságának. Tehát amit itt több intézet mért, hogy biztos, hogy 70% fölött lesz, tudod, biztos látod ketten már 80 körül itt, azt mondjuk kizártnak tartom, de hogy legyen egy 75% körüli részvétel, azt nem tartom kizártnak, az is magasabb lenne, mint bármikor korábban volt. A magasabb részvétel az ellenzéknek jó. Az alacsonyabb részvétel ez 70% alatt van, tehát ha valamiért sikerül elvenni az emberek kedvét attól, hogy menjenek választani, az viszont a Fidesznek jó. Tehát én ezt az egész botrány politizálást egy kicsit távolabbról, más szögből nézem. Azt látom, hogy állandóan botrányosnak minősíteni a Tiszát, és úgy, hogy közben te is lejáratodsz, mert nyilvánvaló, hogy hazudsz. Tehát a híveid számára is teljesen nyilvánvaló, hogy képtelenségét állítasz. Abból a szempontból nézett, Fidesz érdek szempontjából, ez nem teljesen irracionális, mert hozzájárulhat ahhoz, hogy elveszed a választó kedvét a részvételhez. És minél alacsonyabb a részvétel, annál erősebben érvényesül ez a Fidesz tábornak az esélye arra, hogy az egyéni körzetben győzzen. Tehát
gyakorlatilag ez az egyik kutya másik ebb.
Igen, ez azt jelenti, hogy a bizonytalannak elmegy a kedve. A bizonytalan mindig ezért nem megy el, mert nem hiszi azt, hogy bármelyik mellé odaállvat változnak a dolgok, és ez a fajta botránypolitizálás, és ez a fajta mindent bekenni, mindent ilyen bűzössé tenni, és az se baj, ha én is az vagyok. A lényeg akkor az, hogy nem fognak elmenni, ez egyértelmű Fidesz érdek. A másik is az egyébként, hogy tudatosítani azt, amit a magyar Péter itt ebben az újévi beszédében is mondott, hogy mindenki felelőssége az, hogy ez nem egyszerűen választás, ez egy népszavazás arról, hogy a jövő az egy Orbáni rendszer jövője, lesz egy Orbán rendszer utáni jövő. Ebben meg ugye az, hogy ezt mennyire tudja elhitetni még a Tisza a következő hónapokban alul, a mindennapi település szerkezetben, ez egy ilyen, és itt értem el, ez a mozgósítási verseny, ezt most így én nem tudom belátni. Azt látom, hogy a Tiszának nagyon nagy előnye van a Tisza-szigeteknek a tréningjei miatt, akiket már többször bedobtak erre, hogy tessék járni a településeket, és akkor ismerkedni a választóval, meg rávenni őket, hogy jöjjenek el. Ebben úgy látom, hogy előbb jár a Tisza, de azt viszont tudni kell, hogy ez az előny annak az árnyékában értelmezhető, hogy a kormányzati média azért ott domináns. Az alsó település szerkezetben 3000 alatti településeknél, és bármerre járunk, a rokonaimnál is megfigyeltem ezt, hogy ők azért onnan tájékozódnak. Tehát amikor az unokatestvérem aggódva azt mondja Szegedről, hogy hát minden nap hallunk rólatok a tévében, meg olvassuk a Dél-Magyarországban, jó, na mi Jézus Laci. Mária, hogy mit. És akkor láttuk az Itát is ebbe a külön kiadásba, tudod, ez a 4 milliós példány. Tehát ezt szembe kell nézni azzal, hogy a Fidesznek viszont van egy hihetetlen nagy kommunikációs előnye, hogy a település szerkezet alsó szegmensében a média befolyása az osztatlan. Nyilván a másik két faktora a közigazgatás, tehát a polgármesterek hadrafoghatósága, és hát az egyházi rásegítés is, ez két olyan tényező, még nem a Tiszának fog segíteni, hanem a Fidesznek fog segíteni. A kérdés az, hogy ez a két faktor, amelyik döntő volt a falusi kistelepülési lakosságnak a mozgósításában, a 90%-os volt a Fidesz támogatottsága, 2026-ban is lesz-e ugyanolyan jókedvű, emelt fejű mozgósító erő, mint négyszer már volt. Ebben meg vannak kételjeim. Ennek a próbáját sajnos csak áprilisban fogjuk látni, de minden esetre a helyzet ma Magyarországon az, hogy egyre inkább nyilvánvaló, legalábbis a politikai kampányokat és a versenyt vezérlők között abszolút nyilvánvaló, hogy ez a verseny a 106 körzetbe fog eldőlni, az egyéni körzetbe. Tehát az, hogy egyébként az a listás eredmények meg a globális adatok mit mutatnak, majdnem, hogy mindegy. Már elkelt, a szavazók 85%-a elkelt, 15%-é folyik a verseny. Tehát itt már a választók 4/5-e pontosan tudja, hogy Fidesz vagy Tisza szavazó lesz. Azért majdnem akartam mondani számot, de nem mindegy, hogyha magas a részvétel az 1.200.000 ember, ha alacsonyabb 70-nél mondjuk 65, akkor csak 700.000 ez a bizonytalan, akikért folyik a verseny, de most az a helyzet, hogy ők tényleg el tudják dönteni. Tehát, hogyha ilyen közel van a két tábor egymáshoz, és majd ilyen lesz a Vásárosnaményi, meg a Körmendi, meg a Zalaszentgyörgyi választókörzetben is, hogy ilyen tulajdonképpen minden körzet billegővé válik, akkor azt tudom mondani, hogy ez a utolsó pillanatig kiváró bizonytalan néhány százezer ember az adott választókörzetben azt jelenti, hogy 100. Hogy annyi is eldöntheti, 100-200 is eldöntheti. Tehát ilyen értelemben, hogy te is meg vagy áldva, hogy itt kell lenned minden nap, és minden nap kell fogyasztani a híreket, és belelátni a hírekbe valami értelmet, vagy legalábbis úgy csinálni, mintha lenne értelme, és akkor magyarázni ezeket, hogy egy ilyen irracionális 100 nap, ami előtt mi vagyunk, azért mindig kell gondolni, hogy ennek az egész képtelenségnek, amivel mi együtt élünk, a magyarázata az, hogy iszonyú kiélezett verseny folyik. Nagy a tét, rendszer maradás vagy rendszer változás a tét, és ez a hatalmas tét egy viszonylag kis méretű populáció fog eldőlni. Azon a 10-15%-on, aki tényleg nem átja át az egészet, tényleg távol szokta tartani magát, azt mondja, hogy egyiket jobban utálom, mint a másikat, egyiket sincs közem. Hogy melyik tábor tudja meggyőzni ezt a kisebbséget arról, hogy az ő igazát támogassák áprilisban, ezt januárban még nem lehet megmondani. Én bámulattal nézem ezeket a kollégáimat, akik bejönnek a különböző tévéstúdiókba meg ide, és hogy már ilyen becsléseket adnak, már a mandátum megoszlás meg ilyeneket. De ezeken én őszintén szóval halálra rögöm magam. Nem, hogy januárban nem lehet erről semmit tudni, attól tartok, hogy még márciusban sem. Ez lesz az a verseny, amelyik az utolsó pillanatokig kiélezett verseny lesz.
És közben körülöttünk a világ, nem tudjuk, hogy hogyan fog változni drasztikusan az elkövetkező hónapokban, hiszen láttuk, hogy pillanatok alatt fordul föl a borjú a nemzetközi politikában, és akkor lesz egy teljesen más helyzet.
Abszolút igazad van ebbe, és amikor én legutoljára itt jártam nálatok, nem tudom, veled beszéltem vagy mással, azt mondtam, hogy a legnagyobb talánya 2026 április választás előtt az, hogy nem tudjuk, hogy az akkor éppen meghatározó nemzetközi viszonyok, azok az Orbán maradása melletti, vagy az Orbán elmenetelét és leváltását szolgáló erőket fogják támogatni, olyan mértékben hektikusak, olyan mértékben változékonyak a viszonyok, hogy ilyen körülmények közt még azt is értem, hogy Magyar Péter is belekap mindenbe. Tehát rögtön elment erre a kislétszámú tüntetésre és a szlovák követség elé. Egyébként szerintem jól tette, ha már a kormány hallgatott, és megadta ezt a lehetőséget, akkor menjen és tiltakozzon, de azt akarom ebből kihozni, hogy olyan idők lesznek, amikor naponta ellentmondásos nemzetközi viszonyok mellett hirtelen kell mérlegelni, hogy most az kinek jó. Orbánnak jó, vagy az Orbán ellenfeleinek jó, és például, ha nekem kellene ebben a versenyben most bármelyik oldalon lenni, hogy most akkor megszállta Venezuelát, Trump ennek örüljek, vagy tiltakozzak, nem nagyon tudnám eldönteni, hogy kinek az érdekeit szolgálna a választásokon. Magánemberként persze tudom, csak ennek semmi jelentősége nincs. De azt megmondani, hogy ez most az Orbán pozícióját erősíti, vagy az ellenzékét, erre azt tudom mondani, hogy várjuk meg a fejlemények végét. Mert lehet, hogy ez fog ráégni Orbán Viktorra, hogy minden európai ország tisztában volt azzal, hogy ez egy elemi erejű nemzetközi sérelem, és ezért a deficitjét fogja növelni. Vagy az derül ki, hogy már megint neki volt igaza, mert hogy lám az Orbán a győztes oldalra lát, mert a Trump megmutatta a világnak azt, hogy hát ő a diktátorokat is el tudja takarítani az útból. Hát azért a helyébe aggódnék, mert ez azt jelenti, hogy a fél diktátorokat is, nem?
Hát a New York Times-nak a...
Igen,
az amiatt aggódik, hogy ennek olyan nemzetépítő haszna szerintem különösebben nincs. Most mondjuk elfelejti, hogy Kínát meg Oroszországot távol tartani, ettől azért azban van ráció.
Hanem
a káosz, azt mondja, ami ezután keletkezik, tehát hogy talán nem old meg semmit, de amit te is mondtál korábban, a káosz hagyja maga mögött. A káosztól az emberek tartanak.
Igen, és az az igazság, hogy a nemzetközi irodalomnak van egy ilyen vas törvényszerűsége, hogy választások idején, ha a káosz érzése kerül fölül, akkor a regnáló hatalom, mint az egyetlen biztos pont, mert ezt már ismerem.
Igen.
Azt tud sorsdöntővé válni, tehát ugyanott vagyunk, mint 8-10 perccel ezelőtt a beszélgetésünkben, hogy nem tudjuk megítélni, hogy áprilisban az akkor éppen uralkodó nemzetközi viszonyok, azok segíteni fogják Orbán Viktort, vagy a Tiszát fogják segíteni. Minden esetre ez az 5 nap, ami eltelt, az abba az irányba mutat, hogy a káosz növekszik. És akkor a rendpártiság, igen, akkor ebből az következik, hogy még nehezebb dolga lesz a Tiszának, ugyanezt helyi szinten megértetni az emberekkel a 106 körzetben. Igen, ebben igazad van teljesen.
A pillanat urai vagyunk, Laci, és a pillanatban azt teljes joggal mondjuk, és igazunk lesz, hogy ennek a műsornak most itt a vége. A következő percben mi történik, azt nem tudjuk.
Igen, jövő
politológus.
Én is köszönöm szépen, és azt hiszem, hogy példátlanul bonyolult hetek elé nézünk. Hihetetlen nehéz lesz észen lenni, higgadtnak lenni, számolni 10-ig, mielőtt állást foglalsz. Igen.
Bacsa Botond, Simon Erika, Csorba László, Zsidai Péter, Selmeci János és Szénási Sándor köszönöm a figyelmüket. Minden jót.
Én is köszönöm,
reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.